Kedves hallgatom! Zofóniás próféta könyve első részének 5. versével folytatjuk elmélkedésünket. Kiírtom azokat, akik leborulnak a háztetőkön, az ég serege előtt, azokat is, akik leborulnak az Úr előtt, és esküsznek rá, de esküsznek Molokra is. Kiírtom azokat, akik leborulnak a háztetőkön, az ég serege előtt. Zofóniás próféta most a bálványimádás második formáját említi, ami nagyon elterjedt az országban. Ez alattomosabb és veszélyesebb formája volt a pogányságnak. A házak teteje lapos volt, és még ma is így van ez Izraelben. Ez az a hely, ahol a család esténként összejön. Isten azt a törvényt adta nekik, hogy korlátot állítsanak a tető körül, nehogy valaki leessen onnan. Zofóniás azt mondja, hogy a háztető az Isten tisztelet helyévé lett, és megfigyelhető, hogy miként költözött be a bálványimádás az otthonokba. Ez azt jelentette, hogy minden otthonban volt egy kis pogány templom, ahol a bálványimádást gyakorolták. A bálványimádás elhatott a családokig. Leborulnak a háztetőkön az ég serege előtt, tehát a nap, a hold és a csillagok előtt. Inkább a teremtményt imádták a teremtő helyett. Azt imádták, ami létrejött. Nem pedig az alkotó előtt hajoltak meg. Ez volt a bálványimádás második formája, amit magukévá tettek. A leggonoszabb és legravaszabb minden bálványimádási forma között az, amit ezután említ. Akik leborulnak az Úr előtt, és esküsznek rá, de esküsznek Molokra is. Molok az ammóniak istene volt. Ebben a bálványimádásban gyermekeiket áldozták fel. A ravasság az volt benne, hogy ugyanakkor esküdtek az élő és igaz Istenre is. Elmentek a templomba. Azt mondták, hogy ismerik az Urat és hisznek Istenben. De imádták Molokot is. Mindkettőt egy időben gyakorolták. Ez a fajta nagyon alattomos vallásoskodás történik napjainkban is. Vannak úgynevezett gyülekezetek, amelyeket a legnagyobb jó akarat mellett sem lehetne keresztény gyülekezetnek nevezni. Az igazi gyülekezet egy személy köré épül, és ez az Úr Jézus Krisztus. Az ősegyházban összejöttek az Isten tiszteletre, és őt imádták, hogy megismerjék őt, és közösségük legyen vele. Amit cselekedtek, az mind Jézus Krisztusra mutatott. Bizonyára ismersz olyan gyülekezeteket, ahol Krisztus nevét soha nem is említik. Ha mégis szólnak róla, akkor becsmérlő módon emlegetik. Más szóval, tagadják Krisztus istenségét. Tagadják, hogy ő Isten. Nem imádják őt, hanem csak a szájukkal tisztelik. Beszélnek Jézus tanításairól és arról, hogy milyen csodálatos ember volt, még szupersztárnak is nevezik, de tagadnak mindent, amit a Szentírás lefektetett a keresztények előtt. Megüresedett kereszténységet gyakorolnak. Ez az az alattomos bálványimádás, ami beszüremlett Júdába abban a korban. Az emberek végigmentek a szertartásokon. Szombatokon elmentek a templomba. Nem gondolom, hogy máskor is mentek volna oda, de akkor ott voltak. Ugyanakkor imádták Molokot is. Molok a testiesség istene volt. Ez az érzékiség imádatát fejezte ki, és súlyos erkölcstelenségekhez vezetett. Mint ahogy napjainkban, vannak templomba járók, akik vallásoskodnak, de nem keresztények. Tagadják a keresztény hit nagy tényeit. Erkölcstelenségben élnek, és olyanokat cselekszenek, amelyek ellentétesek Isten igéjével. Ez Júdának a képe abban a korban, és ilyen megtévesztő korszakban élünk ma is. Sokan azt gondolják, hogyha egy épületen torony van, és a toronyba harangot helyeznek, meg az épületben orgonán játszanak, aztán nagy házasságkötési istentiszteleteket vezetnek, szószéket emelnek, énekkart működtetnek, akkor ott gyülekezet van. Barátom, ez a leggonoszabb sport lehet a lakóterületeden. Rosszabb lehet, mint a bárterem és a szerencsejáték központ, vagy a városban levő bordélyház. Ez nagyon megtéveszti az embereket. Ez ásta alá Júda életét, mivel színlelték, hogy az élő és igaz Isten szolgálják, de ugyanakkor átadták magukat a bálványozás minden aljasságának, és azokat is, akik elfordultak az Úrtól, nem keresik az Urat, és nem törődnek vele. Zofóniás könyve első részének 6. verse. Az emberek teljesen hátat fordítottak Istennek. Itt két csoportot említ a próféta. Az elpártolókat és azokat, akik sohasem nyertek megváltást. Csend legyen az én Uram az Úr előtt, mert közel van az Úr napja, amikor áldozatot rendez az Úr, és megszenteli azokat, akiket meghívott. Zofóniás könyve első részének 7. verse. Csend legyen az én Uram az Úr előtt. Azt ajánlja az Úr szolgája, hogy ne hangoskodjanak, ne tiltakozzanak. Az élő Isten jelenlétében vannak. Apjainkban hiányzik az Isten iránti igazi tisztelet. Az a fölfogás, hogy Jézus afféle haver, és Isten az emeleten lakó személy, és hogy közönségesen beszélnek róla, mind helytelen. Hadd mondjam neked, hogy a mi Istenünk szent Isten. Ha milliárd és milliárd kilométernyire megközelítenénk őt, akkor is arcunkra esnénk előtte, mert ő fenséges Isten. Ő nagy Isten, a világ mindenség teremtője, és mi csupán kis teremtmények vagyunk. Csend legyen az én Uram az Úr előtt. Miért? Mert közel van az Úr napja. E könyvben itt említik először az Úr napját. Az Úr napját elsődlegesen úgy mutatják be, mint az ítélet idejét. Ha be akarod ezt illeszteni Isten programjába, ez a nagy nyomorúság ideje, ami ekkor kezdődik el. Ebben a korban, Krisztus napjában, a kegyelem idejében élünk. Az Úr napja akkor kezdődik el, amikor az egyház elhagyja e földet. Akkor Isten véghez viszi ítéletét. Azt a napot megelőzően, ami még a jövőben van, lesznek olyan időszakok, amelyek hasonlítanak az Úr napjához. Amikor Nebukadnezár végül fölvonult és elpusztította Jeruzsálemet, azt a földig leperzselte, javait elvitte, és csak néhány élő fa maradt utána. Tudom, hogy Izrael már fák millióit plantálta, de még mindig vannak kopár hegyoldalaik minden irányban. Valamikor azokat a dombokat fák és szőlőskertek borították. Az ország tejjel és mézzel folyó föld volt valamikor, de ma nem nevezhető annak. Még mindig vannak bizonyítékai annak, amit az ellenség véghez vitt. A babilóniaiakat, akik Nebukadnezár vezetésével vonultak föl, követték a médek és perzsák hadai, aztán Nagy Sándor, és végül a rómaiak. Ellenség ellenség után érkezett abba az országba. Ennek következtében nagyon kevés fa maradt, és az ország csaknem teljesen sivataggá vált. Isten igen világosan megmondta, hogy ezt fogja cselekedni velük, és meg is tette. Ennek bizonyítékai ma is láthatók. az ítélet azoknak az embereknek az Úr napja ítélete volt, de még nem teljesen felel meg ezeknek a proféciáknak. Zofóniás világosan kifejti, hogy az Úr napja a jövőben következik be, és akkor csúcsosodik ki, amikor Krisztus eljön, és létrehozza királyságát ezen a földön. Csak nem maró szarkazmus, amikor Zofóniás ezt mondja, amikor áldozatot rendez az Úr, és megszenteli azokat, akiket meghívott. A meghívottak is részt vesznek az áldozaton, és az áldozat a nép jövőben bekövetkező ítélete. Az Úr áldozatának napján ez történik. Megbüntetem a főúrakat, a királyfiakat és mindazokat, akik idegen ruhába öltözködnek. Zofóniás próféta könyve első részének 8. verse. Itt az a gondolat rejlik, hogy az uralkodók elfordultak Istentől. Csak gondoljunk Citkijá uralkodásának idejére. Ő volt az utolsó a királyok sorában, és látta, amint gyermekeit megölték, majd a saját szemét is kitolták. Ez kemény ítélet volt, de Isten már jó előre figyelmeztette őket erre. Ezeknek az embereknek az ítélet az Úr napjával azonosult. Azon a napon megbüntetem mindazokat, akik átugrálnak a küszöbön, és megtöltik uralkodójuk palotáját erőszakkal és csalással. Zofóniás könyve, első rész, 9. vers. Dr. Charles Feinberg ezt írja. Itt arra a buzgóságra utal a próféta, amivel a gazdagok szolgái rohantak, hogy mások értékeit elrabolják, és azokkal is gazdagítsák uraikat. Ezek az emberek elrabolták a földeket és a szegények otthonait. Abban a korban a nagy középosztály teljesen eltűnt, és csak a végtelen gazdagok és a végtelen szegények osztálya maradt meg. Ugyanez történik ma is az országokban. Isten azt mondja, hogy ezeket az embereket megítéli ezért. Azon a napon így szól az Úr, kiáltás hangzik a halkapu felől, jajgatás az újvárosból, nagy összeomlás zaja a halmokról. Zofóniás könyve első részének 10. verse. Azon a napon így szól az Úr, ez világos utalás az Úr napjára. Kiáltás hangzik a halkapu felől. A halkaput ma damaszkuszi kapuként ismerjük. Azon a kapun át vitték a halat a városba a galileai tengertől és a Jordán folyótól. Jeruzsálem városának északi oldalán feküdt. Nagy összeomlás zaja a halmokról. A damaszkuszi kapu ma inkább alacsonyabb helyen van, és ha meg akarod ismerni Jeruzsálemet, tudnod kell, hogy a várost hegyek veszik körül. Zofóniás azt mondja, hogy bármelyik irányba akar valaki menekülni, mindenütt a nép jajgatását hallja, amikor az ítélet rájuk szakad. Jajgassatok, akik a völgyben laktok, mert elpusztul az egész Kalmár nép. Kiírtják azokat, akik ezüstöt méricskélnek. Zofóniás könyve első részének 11. verse. Jajgassatok, akik a völgyben laktok! Feltételezik, hogy mélyedés volt Jeruzsálem városában azon a helyen, ahol a piasztér feküdt. Ez a völgy a templom sirató falának mentében helyezkedett el, ami megfelel a siratás völgyének. Jajgassatok, akik a völgyben laktok! Mert elpusztul az egész Kalmár nép. Kiírtják azokat, akik ezüstöt méricskélnek. Aztán így folytatja Zofóniás. Akkor majd lámpással kutatom át Jeruzsálemet, és megbüntetem azokat a férfiakat, akik olyanok, mint a seprején tönkrement bor, és ezt gondolják magukban. Nem tesz az Úr sem jót, sem rosszat. Zofóniás könyve első részének 12. vers. akkor majd lámpással kutatom át Jeruzsálemet. Más szóval, mintha valaki lámpással keresné, hogy kik rejtőzködtek még el a sötétben. Isten így szól. Fel akarom kutatni Jeruzsálemet teljesen. Napvilágra hozok minden gonoszságot és bűnt, és megbüntetem azokat a férfiakat, akik olyanok, mint a seprején tönkrement bor. Ez a kifejezés azokra utal, akik semmivel sem törődnek. Virágzó társadalomban éltek, és elbizakodtak gazdagságuk miatt. Nem hitték el, hogy majd rájuk jön az ítélet, mint ahogy ma sem hiszik el az emberek, hogy Isten megítéli őket, és ezt gondolják magukban. Nem tesz az Úr sem jót, sem rosszat. Így szólnak. Isten semmit sem csinál. Isten nem törődik semmivel. Habakuk próféta kérdése ez volt. Uram, miért nem teszel valamit a gonoszság miatt? Isten megmondta neki, én igenis cselekszem valamit. És amikor Habakuk látomásban megláthatta, hogy Isten mit cselekszik, felkiáltott Istenhez, és kérte, hogy gyakoroljon irgalmasságot a nép iránt. Nagyon sokan ezt mondják napjainkban. Nem törődöm Istennel. Ő semmi jót nem tesz, de gonoszat sem tesz. Teljesen semlegesek Istennel szemben. Ez a gondolkodás természetesen az Isten meghalt, szégyenletes teológiájához vezetett. Csak a mi társadalmunk tud ilyen teológiát létrehozni, mert az emberek ezt mondják, egyáltalán nincs szükségünk Istenre. Ezért azt hiszik, hogy Isten sem jót, sem gonoszat nem cselekszik. Nem csinál semmit, pedig nagyon tévednek. És Zofóniás próféta ezt félreérthetetlenné teszi számunkra. Gazdagságuk prédára jut, házaik pedig elpusztulnak. Ha építenek is házakat, nem laknak bennük. Ha telepítenek is szőlőket, nem isszák azok borát. Zofóniás próféta könyve első részének 13. verse. Gazdagságuk prédára jut. A zsákmányolással és rablással összegyűjtött vagyonukat elveszítik éppen úgy, mint ahogy összegyűjtötték. Házaik pedig elpusztulnak. Más szóval, Izrael szellemvárossá változik. Ha építenek is házakat, nem laknak bennük. Ha telepítenek is szőlőket, nem isszák azok borát. Isten törvénybe foglalta előttük, hogy ha szőlőskertet plantálnak, addig ne menjenek háborúba, amíg nem ettek a szőlőskert gyümölcséből. Egy másik törvény kimondta, hogy ha valaki megházasodott, akkor mentes volt a hadakozás alól egy esztendeig. Itt Isten azt hirdeti, hogy majd szőlőskerteket plantálnak, de nem isznak azok borából, mert vétkeztek. Nem menekülnek meg a hadakozás kötelezettsége alól sem, még akkor sem. A házasságot kötnek, mert az ellenség úgy támadja meg őket, mint valami özönvíz. Beteljesül tehát rajtuk ez az ítélet. Gazdagságuk prédára jut, házaik pedig elpusztulnak. Ha építenek is házakat, nem laknak bennük. Ha telepítenek is szőlőket, nem isszák azok borát. Aztán így folytatja. Közel van az Úr nagy napja, közel van. Igen hamar eljön. Keserves hang hallatszik az Úrnak napján. Kiáltozik akkor még a hős is. Zofóniás könyve első részének 14. verse. Közel van az Úr nagy napja. Ez az Úr nagy napja a jövőben bekövetkező nagy nyomorúság ideje. Imádkozzunk! Istenem, köszönöm, hogy világossá teszed előttünk, mi vár reánk, mi vár világunkra. Segítségedet kérjük ahhoz, hogy felkészüljünk a jövőre, felkészüljünk napod érkezésére, és együtt legyünk majd azzal a sereggel, amelyet magadhoz emelsz, az Úr Jézus Krisztus által. Amen.